Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenek előtt nagyon örülök, hogy ilyen szép alkalomból kaptam meghívást, és azt hiszem, hogy két része, vagy két tematikus egysége lesz a mostani beszélgetésünknek. Egyrészt azt kérték, hogy én szóljak egy pár szót az egyház vagy a kereszténység helyzetéről Európában, másrészt pedig kaptam egy egész sor kérdést. Ezekre a kérdésekre majd annak rendje szerint megpróbálok megválaszolni, ami nem azt jelenti, hogy közben, akár rögtönözve, akár ezeknek a kiegészítéseképpen nem merülhetnek fel szabadon is kérdések. A Európa és az egyház viszonyáról azt hiszem, hogy manapság már úgy kell gondolkoznunk, hogy hogy tud Európa létezni a kereszténység nélkül. Ugyanis nagyon nagy mértékben azt látjuk, hogy így akar, így próbál létezni, legalábbis a magas vezetésnek a síkján, azon a síkon, ahol a politikának, a kulturális élet vezetésének, a gazdaságnak a nagy döntései születnek. Láttuk azt, hogy az Európai Uniónak a szintjén is hiába valóak voltak azok a törekvések, amelyek a kereszténységnek a megemlítését, vagy az értékeit valamiképpen be akarták emelni az Európai Alkotmányszerződésnek a tervezetébe. Tudjuk azt, hogy a vallási örökségre való általános utalás az hát azért nem sokat jelent konkrétan. Tudjuk azt is, hogy a vallási közösségekkel való és egyéb világnézeti közösségekkel való strukturált kapcsolattartás ugyancsak nem sok konkrétumot jelent. Tehát nagy jó indulat kell ahhoz, hogy el tudja képzelni az ember, hogy ez valakinek, akár a vallási közösségek tagjainak, akár az európai össztársadalomnak valami konkrét jót hozhat, de hát ki tudja, ne szabjunk határt a fantáziának sem. Ugyanakkor azért Európa nem csak az Uniót jelenti, Európában benne van Oroszország, Európának az az egysége, amiben például a mi püspökkari konferenciákból álló testületünk illetékes, magában foglalja például Törökországot is, természetesen azokat az Európán belüli kisebb országokat, amelyek nem tagjai az Uniónak, mondjuk Svájcot, vagy Bosznia-Hercegovinát, és így tovább. Na most az a kérdés, hogy a kereszténység, vagy a keresztény örökség és Európa működése hogy viszonylik egymáshoz, az elsősorban úgy merül föl, hogy hogyan lehet ma jogállamot működtetni demokratikus eszközökkel egy szélsőségesen relativista ideológia alapján. Tehát, ha egy kvázi államvallási rangra emelt teljes erkölcsi és ismeretelméleti relativizmus a hivatalos ideológia, vagyis például miért ne gyilkoljon valaki, ha egyszerű úgy érzi, hogy az jó, és nincs olyan objektív alap, ami alapján azt mondhatnánk, hogy ennek az embernek nincs igaza, a másiknak van igaza, aki azt mondja, hogy ne ölj. És azt mondjuk, hogy csupán a hatályos büntető törvénykönyv alapján teszünk közöttük különbséget, akkor az a következőt jelenti. A állam vagy államok, vagy részben most már az Unió által kibocsátott jogszabályok mögött nincs olyan erkölcsi bázis, ami az önkéntes jogkövetést megalapozná. Vagyis nem úgy áll a dolog, hogy a társadalomban vannak szokások, vannak értékek, amelyek mentén rendeződik az emberek közösségi viselkedése, és ennek bizonyos szélsőséges eseteit kénytelen a közhatalom végső soron fizikai szankciókkal is garantálni, azaz jogszabályok formájában rögzíteni és védeni, hanem pusztán a közhatalom által kibocsátott és pusztán formális többség alapján elfogadott, tartalomtól függetlenül formális többség alapján elfogadott jogszabályok lennének az egyedüli irányítói az emberek viselkedésének. Csakhogy, ha ezt az emberek nem teszik magukévá, ha nincs mögötte az a meggyőződés, hogy ez nekik jó valamilyen szempontból, tehát nincs motivum az önkéntes jogkövetésre, akkor a törvényhozónak, illetve a jogrendszer működésében érdekelt szervezetnek, esetünkben az államoknak és az uniónak, nem marad más hátra, mint kétségbe esetten próbálkozni azzal, hogy egyik jogszabállyal védjék a másikat. Tehát újabb és újabb törvényeket hoznak, még tovább bonyolítva vele az életet, hogy például az adózást jobban ellenőrizzék, mert maguktól nem érzik úgy, hogy kötelesek azt befizetni. De ezt az összes jelentős jogterületre mondhatjuk. Na most ezzel a túlbonyolítással ráadásul szétforgácsolódik a jogrendnek az egysége is. Mert egyes pontokon rengeteg szabály lesz, nem biztos, hogy ezek a legfontosabbak az élet számára. Más pontokon meg alul szabályozott a dolog. Ugyanakkor a 26. rendbeli védőjogszabály is csak jogszabály marad, tehát attól még önkéntesebben és szívesebben nem fogják követni. Az ellenőrzésre meg ugye, hát nincs energia. Szokták ezt úgy is mondani, hogy minden állampolgár mögé mégse lehet rendőrt állítani. Most, minél bonyolultabb pedig a jogszabályok rendszere, annál nagyobb ellenőrzést, annál nagyobb erőszakszervezetet kívánna meg, hogy pontosan működtethető legyen. Ez pedig éppen ellenkezőleg nem így van, hanem az állami erőszakszervezeteknek a létszáma a hatékonyságra egyre csökken. Vagyis bonyolódik a jognak a rendszere, és egyre működésképtelenebbé válik. Ezt először a fejekben, aztán már az utcán is meg lehet tapasztalni. Itt tartunk most. És elérkeztünk arra a pontra, amikor egyes gondolkodó politikusok, jelentős politikusok Európában ezt a problémát felismerték. Lehetnek köztük esetleg személyesen hívő emberek is, de vannak olyanok, akik nem vallásosak, viszont rádöbbentek arra, hogy erkölcs nélkül, valamilyen minimális közös erkölcsi meggyőződés, objektív erkölcsi meggyőződés nélkül a jogállam működésképtelen. Következésképpen az államnak is érdeke, hogy legyen erkölcs. Igen ám, de az állam nem képes arra, hogy erkölcsi értékeket állítson elő, hogy erkölcsi értékrendet csináljon. Ezt a kommunizmus időszaka gyönyörűen bizonyította, ahol is az állam ezt megpróbálta. Azt mondta, hogy szocialista erkölcs, azt mondta, hogy ő a legalapvetőbb világnézeti igazságokból majd levezeti, hogy mi az erkölcsös és az erkölcstelen. Én csak arra emlékszem, hogy a Tudományos Akadémia köréhöz tartozó folyóiratokban, ugye a 80-as évek táján milyen nagy vita volt arról, hogy hát az emberi jogok mögött vannak-e természetes jogok, vagy hogy van-e a szocialista erkölcsnek más tartalma, mint amit a büntető törvénykönyv előír. Mert ha nincs, akkor nincs külön erkölcs. Tehát az állam képtelen arra, hogy erkölcsöt hozzon létre, megpróbálta, bizonyíthatóan nem sikerült. Erkölcsre viszont szüksége van, hogy létezhessen. Honnan meríti ezt az erkölcsöt? Hát nyilván a társadalomból. Az erkölcs társadalmi viselkedést szabályozó normák összessége. Ám de a társadalomban azok az értékek, azok a viselkedési minták, amelyeket kötelezőnek érzünk, és úgy gondoljuk, hogy akkor is követnünk kell, ha az állam nem írja elő a számunkra, vagy ha nem büntet meg az ellenkezőjéért. Ezek a minták, ezek közösségek közvetítésével adódnak tovább, és igazolódnak vissza. Tehát magyarán erkölcsi értékhordozó közösségekre van szükség ahhoz, hogy a társadalom és az állam is akár működőképes legyen. Vagyis, nagyon helyes az 1990. évi 4. törvénynek az az utalása, hogy az egyházak a társadalom kiemelkedő értékhordozó tényezői. Vagy, ahogy ma Franciaországban szokás mondani, az állam nem képes erkölcsi értékeket létrehozni, ezt az emberi közösségekbe találja, és fontosnak tartja az ilyen közösségek, különösen az egyházak és vallási közösségek támogatását és elismerését. Mondják kiemelkedő politikusok az amúgy elvilágiasodott francia államban. Másik oldalról, ugye a kontinens keleti részén a erkölcsi konszenzusnak a szétmállása, vagy a relativizmus, az nem egy ilyen lassú, szerves folyamat képében jött létre, hanem erőszakos, gyors változások nyomán. Tehát ugye tudjuk azt, hogy a kommunizmus fizikailag próbálta megsemmisíteni az egyházakat. Oroszországban ez odáig ment, hogy az októberi forradalom után egy-két éven keresztül Lenin személyes utasításától sem függetlenül géppuskával felszerelt csoportok várták a húsvéti liturgiáról kijövő híveket a templom előtt, és úgy lőtték őket halomra, ahogy érkeztek ki az ajtón. Fölrobbantották a legszebb templomokat, ugye Moszkvában a Krisztus Spasitel székesegyházat, amit pedig annak idején a Napóleon fölött aratott győzelemért hálából építettek. 50 évig tartott az építkezés. Ugye? Tehát ilyenfajta rombolás ment végbe. Ezért aztán jelenleg minden ellenkező híreszteléssel szemben az orosz társadalom Európa egyik legszekularizáltabb, legkevésbé vallásos társadalma. Na de éppen ezért a rendszerváltozás után az állam működésében óriási nehézségek adottak. Tehát ha nincs erkölcsi minimum az emberek viselkedésében és gondolkodásában, akkor marad az állami erőszak, azzal pedig minden embert mégse lehet kísérni. Tehát kriminalizálódott a társadalom, a korrupció teljesen szétvitte a közhasznú működéseknek a rendszerét, és gyakorlatilag az anarchia jellemezte hosszú évekig az országot. Most ahhoz képest bizonyos javulási tendenciák az utóbbi években azért megfigyelhetők, de a probléma teljesen világos. Tehát az ottani politikai osztály előtt világos az a probléma, hogy valamilyen erkölcsi útmutatás, tartás, ideál és ezt erősítő közösség magának a profán államnak a működéséhez is nélkülözhetetlen. Mit tesznek tehát a kelet-európai politikusok? Egyébként nem csak Oroszországban, például Romániában is. Igyekeznek legalábbis a saját hagyományos nemzeti ortodox egyházukat valamilyen módon támogatni. Van, ahol adott embereknek a személyes érzelmeit, vagy meggyőződése szerint is ez a helyes, máshogy teljesen vallástalan emberek, pusztán az állam rezontól vezetve látják be azt, hogy ezt kell tenniük. Erre sok példát felhozhatnék, hogy hogyan történik. Nagyon nehéz. Például Oroszországban többször megpróbálta az állam előírni a hitoktatást, és a közigazgatási, meg a közoktatási apparátusnak az ellenállásán többször majdnem teljesen megbukott a dolog. De újra és újra próbálják, mert annyira fontos. Aztán próbálták ugye az ortodox egyházakat valamiképpen helyzetbe hozni. Romániában ugye állami pénzen építenek templomokat ezrével. Ugye mi onnan találkoztunk először a jelenséggel, hogy panaszok érkeztek magyarlatta településekről, hogy nincsenek is ott ortodox hívők, mégis építenek egy hagymakupolás templomot. Hát ilyenre is volt példa nem is egyszer, de a lényege a folyamatnak az nem ez. A lényege az, hogy a Dobrudzsában, meg hagyományos területeken is tömegesen épülnek a templomok és a kolostorok államköltségen. Miért? Mert úgy gondolják, hogy szüksége van a társadalomnak valamilyen tartásra. Ugye a román patriarkátus az bizonyos értelemben fel van tőkésítve. Azaz, van országos sugárzási körű televíziója, nagyon jól működő sajtója, természetesen rádiója, szóval azok az eszközök, amelyek ahhoz kellnek, hogy fizikailag eljuttassák a vallási szemléletet az emberek széles köréhez. Hogy aztán ez mennyire hatékony még így is, és hogy milyen nehéz még így is az emberek többségének a szívébe elültetni a keresztény életeszményeket, az egy külön történet. Oroszországban azt látjuk, hogy hatalmas költségekkel egy-egy nagy templomot, egy-egy nagy intézményt újjáépítettek, például a Krisztus Spasitel székesegyházat, vagy azt látjuk, hogy bizonyos kulturális, keresztény kulturális vállalkozásokat igen nagy közvetlen vagy közvetett állami támogatásba részesítenek. Tehát ha cél lehetett az néhány évtizeddel előtt, hogy felejtse el a társadalom mindazt, amit az ortodox vallás valamikor tanított és tartalmazott, mint kulturális értéket, ma ellenkezőleg 24 kötetes, gyönyörű kivitelű és nagyon nívós, tudományos szempontból nagyon nívós keresztény lexikont adott ki a moszkvai patriarkátus. Tehát igaz, hogy egy kicsit késtek azzal, hogy a sajtó és a tudományos munka is intenzívebbé váljon, de jelenleg azt kell mondanom, hogy figyelni kell az ortodox egyházakat, mert nagy erőfeszítések történnek ebben az irányban. Nyilvánvaló, hogy nálunk Közép-Európában a helyzet nem ennyire brutálisan világos. De azért azt, hogy az egész társadalomnak, vagy az egész népnek szüksége van az egyházakra, azt azért sokan érzik, és sokan meg is fogalmazták. Azt hiszem, hogy az egyház küldetése sohasem az volt, hogy mi magunk jól érezzük magunkat. Még csak nem is az, hogy én, mint keresztény ember, fáradozzak a saját üdvösségemen. Persze, fáradozzak azon, de az első az, hogy a világ érdekében kaptuk a küldetésünket. Krisztus azt mondja a tanítványainak, hogy elmenvén az egész világba tanítsatok minden népet. Szent Pál pedig, hogy inkább ő maga legyen átkozottként távol Krisztustól, csak a testvéreit az üdvösségre segítse. Tehát magyarán a keresztény világnézetnek a lényegéhez tartozik a küldetéstudat. Ez a küldetéstudat kell, hogy bennünk is eleven legyen, és észre kell vegyük a társadalomban mindazokat a területeket, ahol segíteni tudunk az embereken, segíteni tudunk a közösségen, elsősorban azzal, hogy az igazságot közvetítjük feléjük, másodszorban cselekvőleg is, ahol erre van szükség. Manapság már a normalitásnak a fönntartása is derekas feladat. 20 évvel ezelőtt, amikor lehetővé vált, hogy hát sok iskolánkat visszakapjuk, ugye, hajdani egyházi iskolákat, akkor azon gondolkodtunk, hogy a keresztény világnézet továbbadásában, a keresztény szellemű nevelésben mennyire hatékonyak lesznek ezek az iskolák, különösen ott, ahol a régi tantestülettel együtt vesszük át, stb. Valóban komoly probléma, ebben a 20 évben azért sok javulás, sok tisztulás történt ezen a minőségi területen is. Azonban közben a katolikus iskola funkciója megváltozott. Tönkre ment körülöttünk egy teljes oktatási rendszer, és megint a barokkori, a régi szerepet került előtérben az oktatási intézményeinknek. Vagyis az, hogy a katolikus közoktatás az elsősorban az irgalmasság cselekedetének a gyakorlása. Tudnélik azért, hogy tudatlanokat tanítani. Mert rengeteg olyan oktatási intézmény van, ahol egyszerűen a tananyag átadását nem tekintik már feladatnak. Vagy annak tekintik, de nem végzik el. Vagy olyan idegbeteg légkör alakul ki, olyan hiszterizált légkör alakul ki az iskolában, hogy a pedagógus örül, ha a saját személyi fizikai biztonságát és sértetlenségét megőrzi, nemhogy még őt valamit átadjon. Tehát magyarán a normális, tárgyszerű oktatási tevékenység is szinte egy arisztokratikus kivétellé vált, ami az egyházi iskoláknak is egy különleges feladata és küldetése, ami ma talán fontosabb, mint 20 évvel ezelőtt. Hát ilyenféle világba élünk, és a kereszténységnek ilyenféle mondani valója van Európa számára. Még egy apróságot, ami látható. A templomok. Majdnem minden történelmi vallásnak vannak templom épületei, amelyek messzire látszanak, és a legtöbbnek, nem mondom, hogy kivétel nélkül, de a legtöbbnek van valamilyen tornya, vagy kupolája, vagy csúcsa, ami fölfelé mutat. Nem azért, mint hogyha mindenki úgy gondolta volna, hogy az ő általa tisztelt Isten vagy Istenek, azok tényleg néhány kilométerrel fölöttünk fizikailag trónolnak. Ezt utólag lehet így mondani, de ez azt hiszem, hogy egy nevetségessé tétele annak az emberi alapvető erőfeszítésnek, hogy a transzcendenciát jelképezzük. Hát a transzcendenciát nem lehet megfogalmazni, azt nem lehet lerajzolni, azt nem lehet zeneileg se közvetíteni. Éppen azért transzcendens. Ott mindig van egyfajta jelkép funkciója annak, amit mi abból vizuálisan, vagy hanghatásban, vagy megfogalmazva verbálisan ki tudunk fejezni. Magyarul, ha fölfelé mutat a templomtorony, akkor nem csak azt jelenti, hogy a naprendszer, hanem azt jelenti, hogy ezen a síkon, a létező világnak az általunk érzékelhető síkján túl van valami, illetve valaki. És minden faluban ott vannak a templomok. Vagyis a régi embernek itt Európában a legfontosabb volt, hogy ilyen épületeket emeljen. Vajon miért? mondhatjuk rá azt, hogy hát az volt a falu legszebb épülete, ott voltak festmények az oltáron, ott szép faragott szobrok voltak, tehát a művészet, akkor hangszer volt benne, esetleg orgona volt benne. Majdnem azt lehet mondani, hogy a nagy kulturális események mind oda kötődtek. Igen? Persze, hogy oda kötődtek, de ezért még ekkora extrém erőfeszítést nem vállalt volna egy egyébként nem gazdag társadalom. Amiért igazán vállalták és vállalják ma is világszerte, az az, hogy valamiféle értelmét és értékét kell látni a saját személyes életünknek és a közösségünknek, ahhoz, hogy élni tudjuk, hogy kedvünk legyen élni, hogy képesek legyünk lelkileg és pszichésen kitartani egy értékteremtő, egy konstruktív életmód mellett. Na, ez már megér akkora erőfeszítést, hogy 50 évig meg 100 évig építettek egy-egy székesegyházat a középkorban, mert erre akkora szüksége van az embernek. Erre az igazságra, erre a valóságra, amit a templom is kifejez. Innen visszatérve a mai Európában, akkor látjuk azt is, hogy erre a valóságra kell nekünk rámutatni, és erre a valóságra van legjobban szüksége Európának is. Hogy milyen szinten, milyen evilági értelemben vett hatalmasok, mikor fognak erre rájönni, hogy ez mennyire sürgős, hát ott különböző elképzelések vannak. Van, aki azt mondja, hogy 10 év, van, aki azt mondja, hogy 20 év, van, aki azt mondja, hogy majd akkor, mikor már késő lesz. Minden esetre nekünk akkor is ott kell lenni, vagy itt kell lenni, Európában, Európa mellett, az emberek mellett, hogy ezt a fajta igazságot és reményt tovább tudjuk adni nekik. Hát azt hiszem, ez volt, amit általában el szerettem volna mondani. És akkor kezdjük úgy a kérdéseket, hogy én felolvasom, vagy valaki felteszi őket. Hogyan legyen?
Mindenekelőtt utólag is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm. Körünkben dr. Erdő Péter, bíboros primás érsekatyát. És azt hadd emeljem ki, hogy nagyon szépen köszönjük azt is, hogy egyáltalán itt lehetünk. Tehát ez egy nagy támogatás volt, és azt hiszem, hogy sokan nem engedhették volna meg maguknak, hogy itt eljöjjenek, hogyha nincs ez a támogatás, és eleve a szervezés, meg minden úgy köszönjük szépen. És lenne egy kérdésem is, de majd kérdezhetek ti is. Az pedig az lenne, hogy itt beszélt érsek atya arról, hogy milyen szinten próbálják ezt most képviselni, hogy az erkölcsi értékeknek meg legyen a társadalomban a képviselete. És ez hogyan valósul meg? Mert eleve visszás az, hogy a társadalomban nagyon nagy az ellentét is a katolikus egyházzal, más egyházakkal szemben. Ha még ezt így akár látható módon is támogatják, akkor az lehet, hogy még inkább ellenzést von ki, és akkor...
Nem értem a kérdést.
Hát az, hogy...
támogatnak látható módon?
Hogyha tegyük föl politikai szinten is mondjuk így támogatják akár az egyházat, vagy mondjuk média szintjén is támogatást nyer, mert hogy kell, hogy valahonnan az erkölcsi értékek képviseltetve legyenek, akkor nem lesz az, hogy a társadalomban ez még inkább arra fordul, hogy még nagyobb ellentét lesz az egyházzal szemben.
Először is. A társadalomban az egyházzal szemben nincs semmiféle ellentét. A manipuláló médiák szeretnék ezt fölkelteni. Első tétel. A normális többség körében igen nagy szimpátia van a történelmi egyházak iránt. Magyarul virtuális világban Miki Egér cirkusz az, hogy az egyházzal szemben ellentét van, direkt szítják. Támogatásként már az is nagy dolog lenne, ha ezt abban méltóztatnának hagyni. Kettő. Az egyházakat támogatni ugye többféleképpen lehet. Lehet josefinista módon. Az azt jelenti, hogy az állam kitalálja, hogy milyenek legyenek az egyházak, kiosztja nekik a szerepet, abban támogatja, beziehungsweise arra kényszeríti őket. Ebben is lehetnek értékek, na de hát ez azért még nem az igazi, ugye? Az igazi az, ha hagynak minket békén, és hagyják, hogy teljesítsük a küldetésüket. Na most nem támogatás, de hát azért az igazságosság minimuma kéne. Mondok egy kis példát. Hát hogyan ne legyen rabló és korrupt egy társadalom, amikor az igazságosan munkával, évtizedek, évszázadok munkájával megszerzett magántulajdont nem adták vissza? Hanem amit erőszakkal elraboltak 50-ben, a társadalomtól, most nem az egyházról, az egész társadalomtól, a termelőeszközöket nevezetesen, azt speciál nem méltóztattak visszaadni soha, most meg azt mondják, hogy a magántulajdon szent. Melyik magántulajdon a szent? Kié? Miért pont az a szent? Hogy van ez? Tehát magyarul nem teremtették meg az erkölcsi legitimitását a teljes tulajdoni rendszernek, ami az országban van, következésképpen a teljes gazdaság életnek. Tehát például ez, nem véletlenül mondta már az Ószövetség és a nyomán ugye Szent Ágoston és mások, hogy justitia est regnorum fundamentum. Az igazságosság az országok alapja. Tehát ha eleve igazságtalanságra épül az egész, akkor ne csodálkozzunk, hogy hiába kapkodnak morális alapok után. Na most, mi tehát abban a privilegizált helyzetben vagyunk, hogy bármilyen kis részében, ha érvényesül az igazságosság, abban tudunk, hogy nem, az előnyös lehet a számunkra. Meg előnyös lehet az emberek számára is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az egyház a saját törvényesen szerzett tulajdonát nem kapta vissza. Ja, szép jelszó, ugye, tartsák el a hívei az egyházat. Könyörgöm, azt csinálták, hát 1000 éve a híveink ajándéka gyűlt össze, az volt az egyházi tulajdon. Csak ugye azt elvett, elméltóztattak venni. Tehát azért itt vigyázzunk a jelszavakkal. Egyébként hónap utántól kezdve megint lehetne a hívek részéről jelentősebb támogatás, ha egy, nekik volna miből. De ők se kapták vissza, amit elraboltak tőlük. Sőt, a következő 30 évben nem is fogják, mert az állami tulajdon, vagy a nemzeti vagyon nagy része, az már nincsen magyar fennhatóság alatt levő szervezetek kezében. Tehát magyarul nemzetközi tőkés csoportok kezén van, akiktől nem lehet visszaszerezni. Illetve csak olyan társadalmi kataklizma árán lehet, amire egy ekkora ország önmagában nem képes, és még ha képes volna is, fölmerülne a kérdés, hogy érdemes-e. Tehát nem nagyobb-e az ára a visszaszerzésnek, mint amennyit ér az egész. Na, tehát ha így állunk, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül ott kell kezdeni a társadalomnak, és ebben benne van az egyház is, ahol mondjuk azok a szegény magyar falusi emberek kezdték, akik az 1800-as évek végén vagy az 1900-as évek elején azért vándoroltak ki Amerikába, mert otthon nem volt se földjük, se munkájuk. Márpedig a megélhetés kereséséhez való jog az egy alapvető emberi jog, ugyebár. Na most ezek az emberek kimentek Amerikába. Ott nem tárt karokkal fogadták őket, hanem a legnehezebb munkákat kapták, a legproblémásabb földeket. New York államban láttam, hogy milyen természeti tájba kapták meg ezek a családok például az első földjeiket. És nem csak, hogy megművelték, vagy nem csak, hogy elvégezték a munkát, hanem amit kerestek, abból még haza is küldtek. Na most ehhez emberi tartás kell. Ehhez az kell, hogy az ember hajlandó legyen keményen, rendszeresen dolgozni, esetleg olyan munkát is, amiről úgy érzi, hogy többre volna képes, mégis hajlandó elvégezni az egyszerűbbet, és úgy élni, hogy nem éli föl azt, amit ezzel a munkával keres, hanem még abból valami másra, akár a jövő nemzedéknek, akár a rokonságnak, otthon, akár... Tehát, hogy még arra gyűjt. Törökországnak a gazdasági föllendülése erre épült. Tehát a 60-as, 70-es évektől ugye tömegek mentek ki dolgozni, főleg Németországba, és az ugye nem köztudott, mert arról nem szólnak az újságok, hogy ezeknek az embereknek a nagy része gyűjtött, a munka béréből félretett. Azt hazavitte, egy csomóan otthon kisvállalkozók lettek belőle, és ettől indult be jobban a török gazdaság. Ne a múltat nézzük, csak a jelenben. Moldáviában, Európa legszegényebb országában, vagy ne tudom én, Románia keleti részében. Ugye rengeteg ember megy külföldre dolgozni. Most nem azokról a szerencsétlenekről beszélek, akik bűnözőknek a fennhatósága alatt mennek ki, és majdnem az emberkereskedelemnek a tárgyai lesznek, hanem azokról, akik hát valamiféle törvényes, tisztességes munkát vállalnak el. Azokból is volt éppen elég. Ott is azt látni, hogy szorgalmasan dolgoznak, muszáj is nekik, mert különben nem engedik, hogy ott maradjanak. Másrészt, hogy igenis abból a nehezen megkeresett pénzükből még félre is tesznek. Na de hol vagyunk mi attól össztársadalmi szinten, hogy ez a magatartásforma legyen a jellemző? Akár itt Magyarországon, akár ha kimegy valaki dolgozni. Pedig ez kellene ahhoz, hogy megint meg tudjunk indulni, mert más nincs. Mert más nincs. Ugye nincs vagyon, nincs termelőeszköz tulajdon, legalábbis szélesen terítve a társadalomban nincs. Maradt az emberi munkaerő. Az pedig egy olyan világban, ahol nagy az automatizálás, stb. Hát nehéz megtalálni a megfelelő munkát, ahol fogadják az embert. Ezzel együtt a múltkor Ausztriában voltam olyan gyógyüdülőben, vagy ilyen félig egészségügyi, félig vendéglátóipari helyen, ahol hát a pincérek nagy része azért magyar volt. Nyilván azért, mert közel van a határoz, könnyebben átjön, és Magyarországon az a pénz, ami itt kevés lenne Ausztriában, az még egy rendes megélhetésnek számít. Szóval, hát sok minden van a világon, de ezt próbálni kell személyes helytállással pótolni. És ez persze roppant nehéz, hogy ráébreszteni az embereket, hogy ma megint bármennyire is kevés az egyénnek az eszköztára, de nagy lett a felelőssége. Na most ebből, hogy most rossz lenne, ha az állam támogatna, nem támogatna. Az, ami esetleg 15 vagy 20 év múlva lesz, az körülbelül annyi, hogy azt fogja mondani az elit egy része, hogy gyertek egyházak és csináljatok, amit akartok. Tehát ahogyan ez a frank királyságban volt, vagy más nagyon kritikus helyzetbe került országok, vagy nem ő mondja meg az egyháznak, hogy mit csináljon, hanem hagyja. Hát azt hiszem, hogy ez is nagy dolog lenne. Példa megint. Éljen meg az egyház a hívők adományaiból. Tessék, ott van Amerika. De Amerikában először is az egyházaknak tett adományokat le lehet vonni az adóból. A legkisebbet is. Ezért minden misén ugye ilyen borítékokat osztanak, mert abban ráírja, hogy ki az és az adószámot, nem tudom, és akkor benne van a 20 dollár, de azt is levonhatja. Másodszor az egyházaknak joguk van arra, hogy jótékonysági vacsorákat rendezzenek, ahol is egyszeri 70 dolláros illeték fejébe, ami az engedélyért jár, olyan élelmiszert árulnak, és annyiért, amennyire akarják, szeszes italt is. Tehát természetes dolog, hogy a másfél dolláros üvegsört 6 dollárért árulja. Na de ezt tudják azok is, akik ott részt vesznek, hogy ezzel ők az egyházat támogatják. A harmadik üveg után meg már azt se tudják, mennyibe kerül. De na most nálunk ezt jogi okokból nem lehet. Tehát, hogy így mondjam, nálunk tévedés ne essék, a legliberálisabb egyház finanszírozásnak a feltételeit is az állam akadályozza, azáltal, hogy nem teremti meg ezeket a lehetőségeket. Tehát széles a skála, hogy lehet támogatni, és nem támogatni kell igazságosságot, vagy normális esélyeket biztosítani. Tehát messze nem támogatásról van szó. Köszönöm. Akkor nézzük sorba a kérdéseket? Jó, tehát volt egyszer itt egy ilyen, hogy milyen posztokat lehet kapni fiatal papoknak, kispapoknak, illetve világiaknak az egyházban. Megoldást jelentene-e a paphiányra, ha a hivatali posztokat világiakra osztanák? Teljesen rossz a kérdés. Az egyházban nincsenek posztok, ugye? Mikor Jézus vonult Jeruzsálem felé, hogy ott szenvedjen és keresztre feszítsék, ugye? Akkor Zebedeus fiainak anyja odalopózott, hogy nem lehetne-e elintézni, hogy majd az országába az ő két fia üljön Jézus jobbján és balján. Mit mond, azt mondja, nem tudjátok, mit kértek. Szóval azt a helyet majd kifogjátok inni, de hogy a hely kit illet, azt nem én mondom meg. Tehát azt hitték, hogy egy új kormányzás lesz, hogy majd a messiás politikailag újjászervezi Palesztinát, és hát ugye a miniszteri posztokért elkezdődött a lobbizás. De Jézus helyre tette őket. Szóval ez az alapvető, nem posztok vannak, mert nem karrier van, meg ilyesmi. Most ma már társadalmilag és gazdaságilag is régen irreális ilyenekről beszélni. Tehát, hogy mondjam, Magyarországon, ha valaki ismeri egy püspöknek a napi rendjét, meg azt, hogy mit csinál, meg milyen körülmények között él, hogy mondjam, az átlag pedagógus élete nem csak, hogy mondjam, ritmusában nem csak rendezettebb, de még kényelmesebb is. Mit mondjak? Pedig azért a pedagógust mondom, mert valamiképpen rokon szakma, valamiképpen igen nehéz az életritmusa, meg az általános, hogy milyen feltételrendszere. Na most, tehát mi az, hogy fiatal papok kaphatnak posztokat? Hát fiatal papok szegények, a legtöbb egyházmegyében, a legtöbb egyházmegyében nem részesülhetnek abban a előnyben, hogy egy néhány évig káplánként gyakorolják a hivatásukat, és csak aztán lesznek plébánosok. Tehát önállóan akkor kezdenek el plébániát vezetni. Miért? Hát mert nincsenek káplános helyek, mert annyi plébánia van üresen. Pedig ez kéne. Tehát hogy tudom én a mondjuk jogszabályban nem foglalt, de egyébként értékes tradícióját egy plébániai lelkipásztorkodásnak átvenni, közvetíteni. Uram, bocsánat, modernizálni, ahol látom, hogy ráfér, ha meg se ismerem. Tehát minden generációnak újra kell föltalálni a legelemi pasztorális dolgokat is. Igen, ha nem adódik mód, hogy az egyik lássa azt, hogyan dolgozik a másik, azután plébánosok sokszor azt mondják, pénzbe kerül a plébániának az, hogy még a káplán is ott van, neki nem kényelmes, mert már megszokta, mint öreg úr, vagy mint fiatal, de magánzó, hogy hát nem kell tekintettel lenni még egy emberre. Tehát neki nem kell káplán. Idézőben. Inkább egy erdélyi papnak ad egy megbízást, mert annak mondhatja azt minden vasárnap a szentmise után, hogy akkor többet ne jöjjön. Míg a káplánt a püspök helyezi oda. Tehát az egy stabil munkatárs. Magyarán ma már, hogy így mondjam, az a fiatal papsággal szembeni szeretetnek a jele, vagy a követelménye, hogy ahol lehet, adjuk meg nekik a lehetőséget arra, hogy néhány évet káplánként eltöltsenek, és megismerjék az élő, a jó egyházközségek életét. És ez egyrészt az egyházmegye oldaláról, másrészt az adott plébános oldaláról így van. Egyházmegye oldaláról is, hiszen például nálunk ugye megvan a fizetési táblázat. Tehát nem lehet olyan, hogy azért nem kap káplánt mondjuk egy jelentősebb méretű plébánia, mert nem tudja fizetni a bérét. De akkor az egyházmegye kiegészíti. Ezt azért jelzem, mert van olyan egyházmegye, ahol ez is egy konkrét problémát jelent. Na most mindezzel együtt, hát posztok, milyen posztok? Név nélkül, ugye, nomina sunt semper odiosa, tizenvalahány évvel ezelőtt. Kerestünk professzort egy fontos tanszékre, a hittudományi karra Pestre. Körülnéztünk, hogy ki van az országban, akinek ilyen szakirányú végzettsége van, aki elég rátermett, meg nyelvi szempontból is jól. Azt gondoltuk, hogy hát elég egyértelmű, hogy ki volna az. És hát akkor szólt neki a akkori dékán, hogy rád gondoltunk, meghívnánk téged. Tehát én még nem voltam elég sok évig káplán se, meg hát én nem vagyok egy karrierista. Karrierista, nem erről van szó. Ott a munka, valakinek el kell végezni. És te vagy az, aki képes lenni rá. És akkor aztán történt, ami történt, közben én lettem a dékán, és a Rózsa Ubával együtt meghívtuk az illetőt egy ebédre. És hát ott elmondtuk neki, hogy nem, más a perspektíva. Tehát itt arról van szó, hogy az egyház ott fekszik félholtra verten a padlón, és emeljük már föl onnan. Szóval nem posztokról. Aztán megsúgtam neki, hogy jó, te fiatal vagy. Amikor engem kineveztek ide tanárnak, másfél évvel voltam idősebb, mint te most. Van-e még kérdésed? Nem volt több kérdés. Szóval, tehát ez valahogy így történik mindig. Nem látom azt, hogy gerontokrácia lenne az egyházunkban. A magyar papság átlag életkora ugyan elég magas, nem szuper magas. Tehát majdnem 10 évvel fiatalabb a magyar papság átlag életkora, mint a franciáé. De 10 évvel idősebbek vagyunk átlagban, mint a szlovák papság. Aminek persze megint több oka van. Egyrészt ott erősebb a népi vallásosság. Másrészt Szlovákiában a kommunizmus alatt numerus clausus volt a szemináriumban. Tehát mesterségesen földuzzadt egy fél generáció, aki akart volna pap lenni, de állami előírás miatt nem vették föl. Hát ugye nyilván azok utána, annál inkább jelentkeztek, tehát volt egy hullám. Ezért ma az átlag életkor fiatalabb, mint nálunk. Na most, világiak, hát a hivatali posztokat, nem a hivatali posztok, ezer és egyféle szolgálat van az egyházban, ugye azok különbözők, a lélek az, aki ugyanaz. Éppen ezért, hát vannak, bőséggel vannak, tömegével vannak olyan feladatok, amelyeket világiak is elláthatnak, vagy éppenséggel főleg ők. Nekik kellene ellátni. De persze ne legyünk már klerikalisták. Ne higgyük azt, hogy a világinak az a legnagyobb megbecsülés, ha ő lehet a sekrestés. Mit mond II. János Pál erre vonatkozva, magyarázva a zsinatot persze mondjuk, a Gaudium et Spes-t, hogy a világi Krisztus hívő elsődleges küldetése az evilági dolgok rendjének az evangélium szerinti alakítása. Tehát ez a legnagyobb hivatása a világinak, nem az, hogy jó, kisegítő, áldoztató, az is szép dolog, de hát a világban legyen igazságosság, és felsorolja a zsinat, hogy mik azok a területek, amit az evangélium szerint kéne alakítani. Azt mondja, a politika, a gazdaság, a kultúra, tudományok, művészetek. Hát ember legyen ma az, aki bármelyikén ezeknek a területeknek tényleg olyan átalakulást tud előidézni, hogy az az evangélium irányába menjen. Sőt, éppen azt látjuk, hogy szinte ilyetten szemléljük, hogy milyen fajta logika működik, uralkodik ezen területek egyikén másikán. Sokszor már azt kérdezzük, hogy nem úgy van-e, mint a Római Birodalomnak a konstantini béke előtti időszakában, hogy hívő keresztény vállalhat-e még tisztséget bizonyos szektorokban, vagy önmagában az, hogy azt elvállalja, már hittagadása legyen értékű. Talán ilyen messze még nem vagyunk, de országa válogatja. Országa válogatja, és történelmi időszaka válogatja. Minden esetre, ahol még lehet, vagy már lehet, ott a világi hívőnek kötelessége volna, hogy a maga erejéhez mérten, a helyzetéhez mérten az e világnak az evangélium szerinti alakításához járuljon hozzá. Tehát ez a legnagyobb, a legtipikusabb feladata a világinak. Notabene ezzel az egyház misszióját is teljesíti, mert az egyháznak nem csak az a missziója, hogy gyertek el a templomba, mi ott szépen fogunk beszélni, imádkozni és énekelni, és akinek a szívét ez megragadja, az utat talál Krisztushoz. Hanem hát van mondani valunk a világi élet számára, a mindennapi élet számára. És ha azt nem tudjuk megmutatni, akkor a többi az súlytalan lesz. Tehát magyarul a hitnek a továbbadása szempontjából is ez a fajta világi küldetés, ez kulcskérdés. Most ezek után akkor a posztokról is beszélgethetünk, csak nem tudom, mit mondjunk róla. Na azért valamit tudok mondani, például Magyarországon a rendszerváltozás óta több mint 10 000 világi szemét képeztünk ki, egyetemi vagy főiskolai szintű államilag akreditált diplomát adtunk neki, teológiából vagy hitélettel kapcsolatos más tudományból, például hittanári diplomát, stb. Ebből a 10 000 személyből, több mint 10 000 személyből jelenleg 2 000 olyan van, aki azon a területen, amire készült, valamilyen tevékenységet egyáltalán végez. Jó, eleinte sokan voltak, akik nem azért tanulták ezeket a dolgokat, hogy majd gyakorolják is, hanem egyszerűen, mert a hitüket egy kicsit mélyebben akarták megismerni, tehát egy felsőbb szintű katekézisnek tekintették a dolgot, az se baj. Na most ebből a 2 000 emberből is körülbelül az 1/4 része az, aki főfoglalkozásként, tehát teljes állásban végzi ezt a tevékenységet. Vajon miért? Hát nyilván azért, mert nem vagyunk képesek több teljes állású munkatársat fizetni. Hát tudjuk azt, hogy ma még a gazdasági életben is leépítik a létszámot, tudjuk azt, hogy bezárnak olyan oktatási intézményeket, kórházakat, egyebeket, ami szükséges. Nem az, hogy túl sok van, abszolút szükséges, egyedül járó a maga nemében, és mégis bezárják, mondanám, hogy sokba kerül. Na most mi természetesen nem bezárunk, de alkalmazni jóval több embert annál, mint amennyi jelenleg munkaviszonyszerűen alkalmazásban, úgy látszik, hogy nem igen tudunk. Ez is az igazságossághoz tartozik, hogy hát ha nem kapunk rá lehetőséget, hogy az igazságosság alapján biztosítani tudjuk a feltételeket, akkor ez ennyi. Ugyanakkor azért vannak a világban példák arra, hogy hogyan lehet stabil, mondjuk munkajogilag stabil viszonyok nélkül is egy szélesebb, szabályozott tevékenységet kialakítani világi hívek számára az egyháznak a legbelsőbb funkcióiban is. De ismétlem, akkor ezek után látjuk, hogy nem ez a fő kérdés, de ez is egy. Hogyan lehet? Hát volontáriátó, azaz önkéntes segítőkkel. De nem olyan önkéntessel, hogy ma jövök, csinálok valamit, hónapra is megígérem, de akkor már nem jövök. Hanem meg kell határozni a funkciókat. Tehát több funkciót kell meghatározni. Ezekre fel kell kérni olyan világiakat, akiről mondjuk a plébános vagy a püspök úgy látja, hogy képes lenne, alkalmas lenne ellátni. Pontosan le kell írni, hogy ez neki mennyi időt vagy munkát jelent egy héten. És ha ő ezt elvállalja, akkor ezt ő adja írásba, és akkor kap rá egy 3 évre szóló megbízást, de akkor ő önkéntes segítőként végzi, ez nem munkaviszony. Tehát a fizetés nélküli önkéntes tevékenységben is a pontos tartalma és a hivatalos egyházi megbízás kell, hogy találkozzék. Tehát nem lehet olyan, hogy ha van egy ilyen levele a püspöktől, akkor a plébános meg azt mondja neki, hogy holnap már ne jöjjön. Ugye? Tehát magyarul a funkciót azt valamilyen szinten lehet stabilizálni akkor is, ha tisztán önkéntes jellegű a tevékenység. De hát ez egy komoly munkát jelent, végig kell gondolni, hogy hol mire van szükség, személy szerint ki mire alkalmas, ki mire vállalkozik. Nem biztos, hogy ha jók a lelkipásztorok, akkor ne találnánk elég vállalkozót. Mert ha valaki azt mondja, hogy egy héten egy délután tér rá, de egyébként könyvelő és hajlandó megnézni a plébániának a könyvelését. Hát majdnem azt mondom, hogy heti fél napot, ha összeadunk, akkor lehet, hogy elég is egy bizonyos helyen. Tehát sokféle tevékenység előfordulhat itt. Második, hogyan alakul a kispapok száma Magyarországon? Látok esélyt, hogy több fiatal pap, kispap foglalkozna az ifjúsággal. Egyensúly, tapasztalat, fiatalosság, spontaneitás között. Tudjuk jól, hogy a papi hivatások száma Magyarországon szerény. Jelenlegi szintünk az körülbelül olyan, mint a 80-as évek közepén. Ez egyébként néhány más vallási tevékenységet illető mutatóra is érvényes. Magyarul a papi hivatások száma és a vallásgyakorlásnak bizonyos paraméterei úgy tűnik, hogy sokkal mélyebb társadalmi folyamatokkal vannak összefüggésben, mint az a réteg, amit az azóta lejátszódott politikai változások érintettek, vagy megmozgattak. Másrészt, hát aki nem születik meg, abból nem lesz pap, tehát a demográfiai katasztrófa, az természetesen kihat minden szakterületnek az utánpótlására és fiatalságára is. Harmadszor, a mi egyházmegyénkben jelenleg a kispapok száma 25-26 körül van az összes évfolyamot összeadva. Nyilván nem mindenki jut el a szentelésre, tehát az évi 5-ös szentelési átlag létszám az jónak számít, inkább már 4 egész valamennyi, ha több évet áttekintünk. A halandóság szerencsére csökkent, ami azt jelenti azonban, hogy a tényleges lelkipásztori szolgálatban levő 75 évnél idősebb papok aránya egy kicsit lehet, hogy nőni fog a közeli években. Olyan nagyon már nem, mert a létszámok úgy alakulnak. A fiatal papok természetesen sokkal szívesebben foglalkoznak a fiatalokkal, mint az idősekkel, tehát arra őket külön legtöbb, egy-két kivételt lehetek, de külön buzdítani nem is nagyon kell. Más kérdés, hogy ha valaki személyiségében annyira zárkózott, vagy annyira félénk, hogy semmilyen közösség elé nem mer kiállni, hát akkor valószínűleg az ifjúság körébe se lesznek nagy sikerei. De azt hiszem, hogy a képzésünknek a gyakorlati része, tehát az esztergomi szemináriumról beszélek most, az elég jó. Hát erre a Blankenstein rektor úrék és a munkatársai figyelmet fordítanak, hogy a papnövendékek különböző helyzetekben fiatalok között is megfelelő időt töltsenek, és megfelelő feladatokat kapjanak, még a papszentelés előtt. Tehát továbbá, ahova káplánnak kerülnek, azok általában nagy plébániák, élő plébániák, vagyis van ifjúsági közösség, van ifjúsági munka. Úgyhogy véleményem szerint a fiatal papoknak az ifjúsági munkába való belekapcsolódása a lehetőségek mértékéig hát megtörténik. Na most miért kevés? Hát meg kevés a fiatal pap, hogyha ötször ennyi lenne, sokkal jobb lenne, sokkal több helyen látnánk papot is. Na most a kispapoknak a kérdése azért az nehezebb, ugye, mert amíg valaki nem tanulta meg rendesen a teológiát, akár csak a lelkipásztorkodástant is, addig bevetni őt, hogy már is foglalkozzon a fiatalokkal, az néha nem a kívánt eredményre vezet, hanem vagy elveszíti a saját személyes biztonságát is, vagy hát féligazságokat fog képviselni, ami talán a csoportnak sem a legideálisabb. Egyébként nagyon jó pofa dolog, de én ezzel takarékosan bánnék. A fiatalosság, spontaneitás, tapasztalat. A papnak, legyen az fiatal vagy idős, nagyon, de nagyon kell tudni a teológiát. Nagyon kell ismerni a hitet. Intellektuálisan is, meg egzisztenciálisan is. Tehát, hogy így mondjam, a lelkek harcában valamiféle vezető szerep is az övé. Nem véletlenül beszélünk lelki atyaságról, vagy lelki vezetésről, és így tovább. Tehát fiatal kora ellenére annak, aki ezzel foglalkozik, egy nagyfokú ilyen érettségre van szüksége. És ha ez megvan, akkor hogy ezen belül mennyire spontán vagy mennyire 5 óra nullakor kezdi és 6 óra nullakor fejezi be, ez lehet változó. Szerintem, ha hitelesen csinálja, mind a kettőt meg fogják becsülni azok, akikkel dolgozik. Következő. Katolikus egyház hierarchikus felépítése mennyire segíti, mennyire gátolhatja az alulról jövő egyéni kezdeményezéseket? Mi történik, ha néhány kezdeményezésben nem vonnak be papot? Milyen formában lehet ezeknek helye? A kérdés, mint annyi manapság, tisztán formális. Azaz alulról jövő kezdeményezés, fölülről jövő kezdeményezés, bevonnak, nem mi a kezdeményezés tartalma? Tehát minden tevékenységnek van tartalma és formája. Ha valamiről azt mondjuk, hogy erőszakmentes, ha valamiről azt mondjuk, hogy demokratikus, sok mindent mondhatunk, jó hangulatú, ez mind a forma. Na de mi az? Tehát magyarán szóval megvan a tevékenységeknek nagyon világosan az a köre, ahol az egyház nevében végezzük a munkát. Az egyház, ez a fontos, az egyház nevében, tehát hivatalos képviselői vagyunk a saját egyházunknak bizonyos tevékenységekben. Hogy mi az a tevékenység, amelyben csak pap lehet ilyen, és mi az, amiben világi, ennek megvannak a teológiai alapjai, ez kellően szabályozva van az egyházjogban, igen széles a világiaknak is a lehetősége. Na most az viszont, hogy ezeket a tevékenységeket valaki nem az egyház nevében végzi némelyiket, hanem a saját nevében, mint személyes tanúságtétel, az is lehetséges. Tehát, hogy így mondjam, van a keresztényi tanúságtételnek is két alapvető szintje, egy magán szintje, és egy hivatalos szintje. A magán szint az, hogy a szülő neveli a saját gyerekét. Ahhoz neki nem kell külön egyházi megbízás, hogy keresztény nevelést adjon a gyerekének. Hogy egy ember a munkahelyén, vagy bárhol baráti társaságban elmondja azt, hogy miben hisz, ha egyszer katolikus, és jó a hite. Hát az neki majdnem úgy kötelessége is. Természetesen, hogyha az a helyzet, hogy emiatt kirúgják az állásából, és nem kényszerhelyzetben van, akkor nem biztos, hogy muszáj azt akkor ott elmesélnie, de tehát magyarul az egyéni tanúságtételnek szóban és tettben van egy olyan szintje, ami minden keresztény embernek hivatása. Ezen túlmenően, ha valaki az egyház nevében végez egy tevékenységet, ahhoz pedig megbízás kell. És akinél megvan ennek az ontológiai alapja, mert föl van szentelve, ott a megbízás szólhat arra, hogy legyen ő a plébános. Miért? Mert a teljes lelkipásztori tevékenységet, benne a szentmise elvégzését, stb. Képes vállalni. Hogyha az illető mondjuk világi, akkor nyilván azokra a tevékenységekre kaphat ilyen megbízást, amelyre az általa felvett szentségek őt képesítik, keresztség, bérmálás. Vagyis, hát például kaphat hittanári kinevezést, hitoktatói megbízást, vagy kaphat olyan funkciókra megbízást, akár liturgikusakra is, amelyek világiaknak adhatók, áldoztató, vagy kórházban ugye a betegellátásnak különböző, de nem a szentkenet vagy a gyónás hogy milyen, kiszolgáltatásával kapcsolatos feladatokat, szervezői feladatokat, az egyház lelkipásztori munkáját kísérő, gyakran igen fontos technikai feladatokat miért ne kaphatna. Tehát ismétlem itt ez a szint, hogy teológiai professzor, akár egyetemi fakultáson, akár főiskolai szinten, természetesen lehet világi hívő is, ha egyébként megvan a kellő felkészültsége, a hit ortodoxiája, és az illetékes egyházi hatóságtól a kinevezése, a misszió kanonika. Tehát azt hiszem, hogy itt nincs igazán strukturálisan probléma, hanem megint csak emberhiány van. Emberhiány, illetve mivel az ország demográfiailag összeesik, a meglévő intézményeket is alig tudjuk tartani a rendelkezésre álló személyi állománnyal. És ez nem csak az egyházi intézményekkel van, így ez sokszor a civil életben is így van, aki képes szervezni, képes vezetni, képes átlátni egy tevékenységnek a lényegi részeit, az azt vesz észre, hogy 6-8 funkciót végez. És körülötte ott van a másik 30 ember, amelyik a sajátját is csak félig, de hát azt se lehet kirúgni, meg tehát olyan minőségi emberhiány is van közben, ami rendkívül nyomasztóvá, alig föntarthatóvá teszi a meglévő intézményes szerkezetet. A következő kérdés, hogy hogyan alakult ki történelmileg a papi nőtlenség, mi a bibliai alapra, hogyan lehet megtartani, nem nehéz-e? Hát dehogy nem nehéz, hát persze, hogy nehéz. De azért a rendes keresztény házasságot megélni se könnyű. Jut eszembe, ma Magyarországon a katolikus egyházban fölszentelt papok közül, most visszamenve évtizedekre van statisztikánk, szűk 20% van olyan, aki valami miatt elhagyta a papi pályát. Most ebben benne van római és görögkatolikus egyaránt. Tehát például a görögkatolikusnál előfordulhatott második házasságkötés, vagy szűk 20%. Miközben a házasságoknak több mint a fele végződik Magyarországon válással. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy ugyanaz a, az a szétzilált nemzedék él ebben az országban az életnek minden területén, tehát papok és világiak ugyanazokkal a nehézségekkel kell, hogy szembenézenek. Papságunk általában viszonylag a komolyabb, stabilabb életfelfogású emberek közül kerül ki, hála Istennek, vagy természetszerűleg. Így aztán a nagy krízisek, vagy nagy életpálya és élethivatás módosítások jóval ritkábbak, mint a társadalmi átlag. Ezzel együtt vannak. És hát nem kevesen, mert a majdnem 20% az azt jelenti, hogy nem kevesen. Na most a cölibátusnak az eszménye az olyan régi, mint az egyház. Tehát az valóban az apostoli korra megy vissza. Az valóban visszamegy Jézus személyére. Tehát mivel Jézus így élt, akármilyen ostobaságokat kevernek is a köztudatban ma ugye ilyen áltörténészek, de hát ez egy brutális közismert adat volt, ha nem így lett volna, akkor a korabeli ellenhangok, a korabeli keresztény ellenes viták hivatkoztak volna rá. Hát hivatkoztak azok sok mindenre, de például azt sosem mondták, hogy Jézus ne lett volna zsidó, vagy azt sosem mondták, hogy ne lett volna történelmi személy, pedig ha senki se tudott volna róla, hogy akkor ott élt egy ilyen nevű ember, akkor biztos felhozták volna ellenérvként, nem? Na hasonlóképpen nem hozták fel azt se akkoriban egykorú vitapartnerek, hogy ő ne egy mai szóval cölepsz életet élő ember lett volna. Tehát ezeket nem. Azt igen, hogy az ördögök segítségével gyógyította a betegeket, azt igen, hogy nem támadt föl valóban, hanem ellopták a holttestét, tehát hoztak föl dolgokat, de ezek föl sem merültek. Tehát magyarul Jézus személyére nézve, amennyire az történelmileg megállapítható, biztosak lehetünk benne, hogy ő cölepsz életformába élt. Másodszor, a tanítványok sokszor Jézus példájára hivatkoznak, Szent Pál pedig a saját példájára is. Tehát azt mondja, hogy ahogy az én példámon látjátok, és elmondja, hogy miért. Tehát az osztatlan szív, hogy teljes mértékben arra szenteli az életét, ami az Úré, míg a házas embernek, vagy a férjes asszonynak, hát ugye a családjával, a házastársával sokat kell foglalkoznia. Tehát az élet, ennek, ez a fajta életeszmény, ezt szeretném mondani, ez a keresztények körében a kezdet kezdetétől jelen van. Az is viszonylag korán jelen van, hogy ez az életmód a papi hivatáshoz. Beszéljünk az ősegyház nyelvén, az episzkoposz, a presbiter, vagy más sajátosan egyházi funkciókhoz, amit apostol utódnak tekintettek, különösen is illik. Ugye volt egy olyan szimbolika, és az új szövetségnek a Biblia szemlélete, ahogyan az új szövetség magyarázza az ószövetséget például, ami tehát számunkra is irányadó kell, hogy legyen, az tartalmaz hát nagyfokú szimbolikát és analógiákat. Például azt mondja, hogy azáltal, hogy a püspök egy asszony férje legyen, ezt egyesek komolyan arra vonatkoztatták, hogy egy egyháznak a gondja legyen rábízva. Lehet, hogy eredetileg valóban csak annyit jelentett, hogy ne többször nősült legyen, vagy nem csak, hogy monogám, hanem hát nem a többedik házasságában élő, ugye? Minden esetben nagyon hamar kezdték erre a másik témára vonatkoztatni. Aztán fontos dolog az, hogy a keleti egyházban is nagyon hamar elterjedt, hogy a püspököknek nőtlen embereknek kell lenni. De a Biblia ezt sem mondja, de az eszmény olyan erős volt, hogy ez keleten-nyugaton egyaránt elterjedt. Magyarán szólva az ortodoxia is tiszteli és kiemelkedően, lelkiségi szempontból kiemelkedően értékes életállapotnak tartja a cölibátust. Természetes dolog, hogy a teljes odaadásnak a lelkülete szükséges hozzá. azt fejezi ki, és attól lehet lélektanilag is egészséges, vagy az egyházon belül is, hogy így mondjam, kegyelmileg hatékony. Mert ha csak az állapotot vállalja valaki, de a teljes odaadás nincs meg benne, akkor jönnek azok a példák, ami mosolyogni szoktak az emberek. A teljes odaadásban pedig nem csak az van benne, hogy tartsa meg a tisztaságot szexuális értelemben, hanem benne van az is, hogy akkor ne legyen pénzsóvár, tehát ne legyenek olyan egyéb, mondjuk magán vagy evilági törekvései, amelyek háttérbe szorítják a hivatását. Magyarul egy nagyon, nagyon erős fölhívás vagy provokáció az a saját életünk számára is, hogy tényleg úgy élünk-e, hogy abban a helyén van a cölibátus, és annyira Krisztusért akarunk mindent tenni az életünkbe. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez először is ősi életeszmény, másodszor is ma is aktuális, harmadszor abban a tekintetben, hogy minden presbiternek, tehát minden áldozó papnak a számára kötelező, hát ebben pedig többféle tradíció van az egyházban, tehát a mi katolikus egyházunkon belül is, miként az köztudott, ugye, a latin rítusban a papszentelés előfeltétele, hogy ki vállalja a cölibátust. Ellenben például a 21 másik rítus jelenti egyház többségében, így a magyar görög katolikusoknál is, választani lehet. Tehát papszentelés előtt vállalhatja valaki cölepszként a papságot, vagy vállalhatja házasemberként. Ez egyébként a 4. századtól kezdve helyi zsinati kánonokban dokumentált formája az egyházfegyelmnek. Ez az utóbbi, ez a keleti. A nyugatira is van példa, szintén a 4. századtól, részben Szilícius pápa híres dekretális levelében, részben a jól értelmezett elvirai zsinati kánonokban, azért mondom, hogy jól értelmezett, mert az egy 300-as évek legelején keletkezett szöveg, amely azonban eredetileg valószínűleg egy ilyen bűnbánati rendtartás lehetett, és később öltötte a zsinati kánonoknak az irodalmi formáját. Minden esetre szó van benne a cölibátusról. Aztán mondhatjuk még az apostoli kánonokat, ugye az apostoli kánonok egyházfegyelmi irata az ősi, tehát 3. század elejei fegyelmet tartalmaz valószínűleg a közel-keletről. Azonban az a szöveg, amit ma ismerünk, az az apostoli konstitúciók függelékébe található meg a 380 körüli időben. Az első 50 apostoli kánon a latin egyházban is a hagyomány része lett, belekerült a nagy joggyűjteményekbe. Az 50-től 85-ig terjedők azonban nem. Miért? Mert az 51-dik mindjárt azt mondja, hogy aki pedig tartózkodik, mármint a klerikusok közül, a húsételtől, a bortól és a házasságtól, mégpedig nem kegyességből vagy aszkézisből, hanem megvetésből, azt vessék ki a klérusból. Tehát nyilván eredetileg egy maniheus magatartás ellen szólt a kánon egyértelműen. De hát ezt ugye akkor már lehetett magyarázni így is, úgy is, ezért azt a részt, vagy az onnantól következő kánonokat a nyugati egyház már nem idézte. Na most a jelenlegi papi nőtlenségi fegyelem, tehát, mint említettem, a katolikus egyházon belül is többféle, most keletkezett tavaly ősszel egy újabb, mondhatjuk így, hogy rítus szerinti saját jogú katolikus egyház, a Szent Atya jóvoltából, aki a katolizáló anglikánok számára tette lehetővé, hogy egyrészt a saját hagyományaik szerint végezzék a liturgiát, másrészt pedig, hogy olyan lelkészek, akik nős emberek voltak, és kérik a pappá szentelést, mert a papszentelésüket ugye nem ismerhetjük el, mert nem volt meg az apostoli folytonosság, azok nős emberként is elnyerhessék a papszentelést, és így szolgálhassanak. Tehát magyarul nem csak kelet vagy nyugat kérdése ez, hanem helyi, lelkiségi, egyházfegyelmi hagyományé is. Na azért egy kis történelmi megjegyzéssel is tartozom, az Alpoktól északra, egész Európában a kereszténységet nőtlen papság terjesztette el. Tehát a mi egyházaink egyértelműen cölepsz papok missziós munkájának köszönhetik a létüket. Elsősorban a szerzetes papoknak természetesen, hát akár a Szent Adalbertre és társaira gondolunk, akár a német területről érkező papokra gondolunk, akár Szent Gellértre és szerzetes társaira gondolunk. Így volt ez az egész nyugati egyházban. Tehát van egy olyan lelkiségi hagyomány, amit ma is értéknek tekintünk, amelynek azonban bizonyos részei nyilván nem a jogszabály részleteibe menően, hogy így mondjam, direkt isteni jogot tartalmaznak. Ettől még lehetnek jók, és lehetnek aktuálisak ma is. Van-e még? Mi van még? Katolikus egyház hierarchikus felépítése mennyire segíti vagy gátolja az alulról jövő egyéni kezdeményezéseket? Na hát ez is egy ilyen formális kérdés megint. Szerkezet alulról, fölülről. Miről van szó? Ugye? A hierarchikus szerkezet az van. Tehát Krisztus küldte az apostolokat, hogy saját maga helyett, a saját képében és nevében végezzék a küldetésüket. Ma is azt mondják az egyházunk hivatalos dokumentumai, hogy a liturgiában is, meg a tanításban is, meg pásztorként a közösség élén is a pap Krisztust képviseli. Tehát nem elsősorban a közösséget. Ebből következően a hitben és a kegyelmi folytonosság áramában való megmaradásunknak egy garanciája az apostoli folytonosság. Magyarul nem úgy van a kérdés, hogy most a hierarchia mennyiben segíti vagy gátolja, hanem itt a szőlőtőről meg a szőlőveszőről van szó. Legalábbis az egész egyház közösségét illetően. Akkor pedig azt kell mondanunk, hogy éltető eleme az egyháznak. Alulról jövő kezdeményezések. Természetesen mindenki tehet javaslatot oly mértékben, hogy a hatályos egyházi törvénykönyvnek a Krisztushívők jogairól szóló listájában benne van, hogy a törvényes pásztorok felé fordulhatnak az egyházi életet érintő javaslatokkal, kezdeményezésekkel, kérésekkel, ami persze nem azt jelenti, hogy a egyetemes egyházfegyelemmel, a katolikus hittel, az apostoli hagyománnyal ellenkező javaslatokkal, ugye, mert nyilván erre a Krisztus hívőnek, mint Krisztus hívőnek nincs joga. Megteheti, de hát akkor a főpásztornak kötelessége megmondani, hogy erre ne számítson, mert ez nem katolikus. A következő kérdés, na nézzünk még egyet-kettőt. Miért szoktak papokat áthelyezni egyik helyről a másikra? Ez többször mélyen érint talán sokakat is. Hát éppen azért. Ugye? Jézus az apostolait is úgy küldi, mint ahogy saját maga, hogy hát a rókának odúja van, az emberfiának nincs hová lehajtsa a fejét. Ő maga is vándorolt. Az apostolok vándoroltak. Miért vándoroltak? Nem turizmusból, hanem azért, mert akkora a keresztény örömhír, hogy belső késztetése van az embernek, hogy az tovább és tovább adja. Hogy ez ma azt kívánja-e, hogy folyton változtassam a helyemet, vagy inkább azt is kívánná, hogy az ott lakó emberek mind szélesebb körével kerüljek kapcsolatba. Sokszor ez utóbbi a nehezebb. Akik nem akarnak eljönni a templomba, akiket se nem érdekli. De nekem nyugtalannak kéne lennem, hogy azokkal is miért nem beszélek, azokat is miért nem tudom valamiképpen, hogy mondjam, megérinteni azzal, ami az üzenetem. Úgyhogy azt hiszem, hogy elsősorban az apostoli hivatásnak ez a dinamizmusa az, ami minden mozgás szükségesé tesz. Ezen belül egy papi áthelyezés. Hát ugye a plébánia, vagy a kápláni hely, az nem isteni jogú intézmény, az egyfajta szervezeti megoldás. Mire is pontosan? Amikor az első helyi közösségek születtek, nézzük meg az apostolok cselekedeteibe, vagy a szentpáli levelekbe, akkor a közösség élére állítottak a régi zsidó gyülekezetek mintájáról, ugye presbitériumot, vagy esetleg püspököt, volt olyan is, Szent Pál Efezusban találkozik a helyi egyház püspökeivel. Tehát van egy időszak, amikor a presbiter és a püspök kifejezést még felváltva használják, nem húznak a éles határt között. A római Szent Kelemen levele, mint magam is presbiter, fordulok hozzátok. Ma azt mondjuk, hogy pápa volt. Na most ezzel együtt a funkcióknak, a plébániákra való lebontása az olyan időre datálódik, a késői jókorra, amikor már vidéken is sok volt a keresztény. És az egy város, egy püspök elve alapján, ugye a városban volt a püspök körül volt a presbitérium, nagyon erős volt a tudata annak, hogy a papság az egy testületet alkot. Tehát, hogy közösen kell eljárni, közösen kell megbeszélni a dolgokat, közösen kell részt venni a liturgián a presbitereknek. Ennél fogva, Hát fölmerült a kérdés, hogy mi legyen ezekkel a vidéki közösségekkel, ami messzebb van, nem tud minden vasárnap bejönni a város templomába együtt ünnepelni. Hát oda kell küldeni valakit. Akkor fölmerült a kórepiszkoposznak a műfaja. Ugye a kórepiszkoposz, aki a városon kívül püspöki teendőket látott el, püspökké volt szentelve, de nem ő volt mégse annak a helyi egyháznak a vezetője. Mai szóval azt mondanám, hogy segédpüspök volt, aki látogatta a falusi közösségeket, és ott szentmisét mondott, szentségeket szolgáltatott ki. Sok zavar volt aztán ebből, mert volt olyan, aki önállósítani akarta magát, vagy az egyházmegyét felosztani. Tehát úgy tűnik, hogy a mai Szíriának, vagy a Közel-Keletnek a területén túl másút nagy jelentősége ennek a funkciónak később nem lett. A középkori latinitásban, akit ez érdekel, a kórepiszkoposz az egyszerűen segédpüspököt jelentett, ha valahol használták. Tehát olyat, mint a mai segédpüspök. A másik elgondolás volt, hogy küldjünk oda diákonust. Vagy szenteljünk diákonussá valakit az ott lakó emberek közül. Így alakultak ki például a római egyházban, benne a városban is, mert nagy volt a város, a diakoniák. Tehát külön templom, ahol a diákonus szolgált, vezette a közös imádságot, stb. Innen veszi az eredetét a diákonus bíborosok rendje is, ugye, akik a római klérusnak egy fontos csoportja voltak. Ennek is megvoltak a maga problémái, hogy csak egyet említsek, hát bizonyos szentségeket nem szolgáltathatott ki, és nem végezhette a szentmisét. Vagyis a falusi közösségek vallási élete, ha csak diákonus volt közöttük, nem volt teljes. Így aztán nagy nehezen, a negyediktől hatodik századig terjedő időben kényszerült rá nyugaton az egyház, hogy kialakítsa a papra bízott vidéki közösségek rendszerét, tehát a plébániák, a plébánosok rendszerét. De akkor mindjárt azonnal biztosítania kellett azt is, hogy viszont a plébániáknak a papsága az az egész egyházmegyével rendszeres kapcsolatban marad. Ezért találták ki az egyházmegyei zsinatot, vagy színódust. Annak idején az nem egy ritka esemény volt, hanem általában évente kétszer ősszel-tavasszal össze kellett jönni, amikor megbeszélték a közös teendőket. Szóval egy ilyen fajta módon a presbitérium, mint testület is azért továbbra is működött, csak már nem laktak mindegymás közelébe. Tehát ebben az összefüggésben a plébániáknak az áthelyezése, plébánosi áthelyezés, plébániák ellátása, hát az mondjuk a helyére kerül. A helyére kerül azzal, hogy természetesen a 20. századig hely. Voltak olyan egyházmegyék a nyugati egyházban, mondjuk Szicíliában, mondjuk olyan nagyvárosban, 450 ezeres város, mint Katánia, ami nem volt felosztva plébániákra, hanem a székesegyházi káptalan papjainak volt a feladata, hogy lássák el az összes templomot. És csak a 17-es törvénykönyv után, amikor már a világegyház erősen nyomta azt, hogy tessék bevezetni a plébániai rendszer, na akkor osztották fel. Vagy sokan mosolyognak azon, hogy Szicíliába, Dél-Itáliába milyen picik az egyházmegyék, ugye majdnem minden faluban külön püspök van, és hogy hát ez vicces. Hát ez nem is olyan vicces, mert ez a régi észak-afrikai modell, ami a plébánia rendszer kialakulása előtt volt. Tudnék, volt még egy kezdeményezés. Hát ha a kórepiszkoposz nem jó, ha a diákonus nem elég, akkor nevezzünk ki minden faluba püspököt. Tehát ahány település, annyi részegyház, annyi egyházmegye. És ezért alakultak nagyon kicsi egyházmegyék is azon a vidéken. Nem volt teljesen jó, egy-egy ilyen kis közösség nem tudta mindazt a feladatot színvonalasan ellátni, amit egy egyházmegyének kellene, ezért aztán nem ez lett az általános modell. Na most visszatérve tehát akkor miért szokás papokat áthelyezni, mert szükség van a munkájukra, mert a küldetésük ezt kívánja. Azt hiszem, hogy jó magam fölöslegesen, vagy jó kedvemből, vagy akár csak azért is, mert a hívek kérték. Még nem helyeztem át papot. Kérték alatt azt értve, hogy valahol üzentek, hogy szeretnék, ha X atyát oda helyezném. Hát szeretnék, ez már maga egy jó biztatás, de hát ha másod még nagyobb szükség van rá. Az az ellenkező, hogy szeretnék, ha X atyát elhelyeznék, ugye? Hát az se olyan könnyű dolog, azt is meg kell beszélni, hogy reális okuk van-e rá, vagy miféle konfliktus volt ott. Mindenképpen bölcs dolog megbeszélni a papokkal előre, ha az ember áthelyezést visz végbe. ne higgyenek a propagandának. Ugye a mai világban még az egyházon belül is felszínes propaganda gyakran előfordul, néha maguk a papok is ludasak benne, és elterjesztik a hívek között, hogy ők, akik annyira szeretnének maradni, mert olyan jól érzik magukat, de a kőszívű püspök elhelyezi valahova máshova. Fiókomban van a levél, hogy ő maga kérte az áthelyezését, ugye? Gyakran van ám ilyen. Szóval nem kell megijedni egy-egy ilyentől, hanem szeretettel kell várni a következőt. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen Bíboros atyának a eddigi előadását. Most pedig még villámkérdésekre lesz egy nagyon kicsi ide, úgyhogy rövid kérdéseket, illetve fogalmazzatok meg világosokat, és majd mikrofonokat körbeadjuk, hogy lehessen kérdezni, és én mindjárt mondanék is egyet, viszonylag egyszerű kérdés, hogy régen voltak az egyháznak földbirtokai, viszont most miért ne lehetnének például gyárai, tehát hogy így ez olyan érdekes meg, hogy információs társadalomban élünk, és hogy hogyan tud ebbe bekapcsolódni maga az egyház, mert hogy körülöttünk nagyon fejlődik a világ, és mint hogy egy kicsit le lennénk maradva.
Mondjam. Tehát az, hogy fölbírtok a gyára, vagy milyen volt az egyháznak, az attól függ, hogy mit kapott, és mit vettek el tőle. Tehát jelen pillanatban például gyáraink elsősorban azért nem lehetnek, mert nincs kezdőtőkénk, hát miből? Hát magának is lehetnek gyárai, még sincsenek esetleg. Tehát ilyen egyszerű. Tehát magyarul nincs meg az a vagyontömeg, ami alapján egy olyan gazdálkodási tevékenységet el lehetne kezdeni, hogy stabilan minden kiadásunkat, minden szükségletünket abból tudjuk fedezni. Ami önmagában nem is biztos, hogy nagy tragédia, bizonyos intézményeknél, ahol a költségterhet nem mi határozzuk meg, hanem mondjuk az állami előírások egy iskolánál, vagy egy szociális intézménynél, ott nagyon pontosan megvan, hát ott bizony a finanszírozásnál lényeges dolog az, hogy akkor az állam vállaljon belőle jelentős részt. Tehát nincs olyan fölösleges pénzünk, amiből üzleti vállalkozói tevékenységbe lehetne nagyobb skálán kezdeni, és erre nem is látok rövid távon nagy esélyt. Jó, egy-egy helyen kivételképpen lehet valami, egy-egy szerzetes közösség, akinek nincs meg az a felelőssége, ugye, hogy egy egész egyházmegye hívő népével foglalkozik, összes plébániáját fönntartsa, ha csak saját magát kell fönntartania, és kapott vissza valamit, hát ott esetleg lehet valamit kezdeni. Nagyon nagy teológiai finomság és óvatosság kell azonban ehhez is, nehogy akár sikeres vállalkozói tevékenységgel is az egyház lelkipásztori szempontból önmagát kompromittálja. Ugye? Tehát nem mindegy az, hogy milyen üzletben van benne egy egyházi jogi személy. Ausztriában, Németországban ugye külön vannak olyan bankok és befektetési alapok, akik garantálják, hogy ők a rájuk bízott tőkét csak etikus vállalkozásokba fektetik be. De Magyarországon nem tudok róla, hogy lenne ilyen kínálat, de ha volna is, nem hiszem, hogy annyi ember van, aki az etikára is igényes, meg pénze is van, hogy ez jelentős szelete volna a befektetéseknek.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy mivel a mai reggeli imánk azt a témát választotta, hogy ki nekem Jézus, volt egy ilyen vigília körkérdés egykor a 70-es években, és írók, művészek véleményét hallhattuk, illetve magunk is ezen gondolkoztunk el, és én ezt a kérdést szeretném az atyának is föltenni, hogy ki önnek Jézus Krisztus, ha röviden tudna válaszolni.
Hát először is azt szeretném mondani, hogy Jézus Krisztus van. Jézus Krisztus létezik. Még konkrétabban él. Tehát nekem az kell, hogy legyen ő, aki ő valójában. Ez egy borzasztó nagy dolog, mert mi őt Istennek hisszük és valljuk. Na, ha ebbe belegondolunk, akkor attól kezdve igen kemény következményei vannak ennek. Mert az azt jelenti, hogy nekünk ahhoz, hogy éljünk,
az ő akaratát kell keresni. Tehát egy olyan személyes kapcsolatra kell törekedni vele, ami az életünket pillanatról pillanatra vezeti. És ez egyrészt nem könnyű, másrészt aki ráérzett az ízére, azt el tudja kábítani. Szóval az egy alapvető egzisztenciális élmény, ha az ember akár csak egy napig tud úgy élni, hogy szilárd meggyőződése, hogy mindig azt csinálta aznap, amit Jézus szeretett volna. És attól kezdve nem az a kérdés, hogy mi mekkora bűn, hanem hogy ő mit akar, mi a legjobb, amit az adott pillanatban tehetek az ő személyének a tükrébe. Tehát maximális igényességet kíván az embertől. És ugyanakkor meg lehet tapasztalni azt, hogy az élet helyzeteiben az úgymond arctalan világmindenség, vagy az eseményeknek az arctalan egymás utánja, a személyes kedvességet fejez ki. Ez ijesztő dolog, hogy imádkozom, van egy szó, van egy gondolat, egy megfogalmazható tétel benne, és 6,5 óra múlva teljesen váratlanul valami apró körülménybe úgy köszön vissza, hogy az egy ellenállhatatlan erejű személyes válasz. Most aki ilyen tapasztalatot szerzett egy párat, az lehet, hogy utána elkutyul az életbe, de ettől nem tud szabadulni. Szóval ezek nagyon alapvető élmények, hát körülbelül. Igen.
Én azt tapasztalom, hogy mostanság az egyház közeledik a fiatalokhoz. És hogy jól látom ezt, ez lenne az első kérdésem. Illetve az, hogy hogyan látja az egyház a mai keresztény fiatalságot, és miben látja az egyház feladatát? Hogyan tud közeledni a fiatalokhoz?
De az egyház úgy Isten népe, hogy az apostolok szilárd alapján állt, tehát struktúrált, ha tetszik, hierarchikus közösség, látható és kegyelmi közösség. Ezt azért bocsátottam előre, mert ennek alapján viszont igaz az, hogy a fiatalok épp úgy maga az egyház, a keresztény fiatalok, mint a középkorúak vagy az öregek. Tehát, hogy így mondjam, mi fiatalok, vagy mi a fiatalokkal együtt vagyunk a Krisztus egyháza. Tehát a Szentlélek mondjuk, az rajtuk keresztül is szól, ugye az ifjak és vének látomásokat fognak látni, ahogy a mesiási időkről olvassuk a prófétáknál. Tehát néha az Isten üzenete az egész egyház számára fiatal keresztények által megfogalmazott vagy megmutatott igényekből vagy ötletekből szólal meg. Tehát ez az egyik. Magyarul egy ilyenfajta keresztényi tisztelet a korosztály iránt is, meg annak a tagjai iránt is, ez az első. És a más magyarul, tehát nem csak arról van szó, hogy mi vagyunk az egyház, és őket tanítjuk, hogy vezetjük. Ne. Mi együtt vagyunk az egyház, és nekünk figyelni kell azokra az impulzusokra, amik megmutatkoznak. Tehát ez egy első tétel. Másik, persze, hogy fokozottan fordulunk a fiatalok felé, a GMG-k, a nagy nemzetközi találkozók, a közös imádságok, azok a mai kulturális helyzetnek, vagy antropológiai helyzetnek tanulságos kifejeződései. Tehát ha egyszer azt mondjuk, hogy a verbális kultúra, meg az írott szöveg, meg a logikai érvelés iránt esetleg az átlag ember kevésbé fogékony, viszont a mozgás, a közösségi mozgás, az erőteljes audiovizuális hatások irányába meg nagyon nyitott. Sőt, vannak sokan, akik ezt a kommunikációs nyelvet uralják is, vagyis pontosan és magas színvonalon használni is tudják, nem csak befogadó alanyai, hát akkor nyilván nekünk ott jelen kell lenni. Minden ilyen eseményen. Ugye én magam alig tudtam azt elképzelni, hogy egy 1 millió fiatalt összegyűjtő nemzetközi találkozó valakinek a számára egy mély lelki élményt jelenthet. Hát túl sokan vannak, túl sokan. Magszerra túl kevés abban az idő, amikor az ember tényleg a lelki életével tud foglalkozni. Ehhez képest sok szemináriumban, tehát nem csak nálunk is, sok szemináriumban vannak olyan kispapok, sőt most már fölszentelt papok, akik egy-egy ilyen gyűjemzsin kapták a hivatásukat. Magyarul nem csak egy futó hangulat volt ez náluk, hanem valódi, mondjuk egzisztenciális meghatározó döntésre segítette őket. Tehát ezeket az alkalmakat, ezeket a formákat komolyan kell venni. Ugyanakkor meg kell teremteni, még nincs meg, meg kell teremteni a minőségnek a szigeteit a kulturális és kommunikációs nyelvezet más formái számára is. Tehát nem csak írni, olvasni, meg érthetően logikusan beszélni és gondolkodni, hanem talán még latinul is. Meg kell tanítani embereket, meg kell ízleltetni sokakkal ennek az értékét, mert ezek nélkül a dolgok nélkül se lesz teljes a hitnek a továbbadása. Tehát a hit nem csak élmény, a hit nem csak érzés, a hit nem csak lendület, annak van tartalma is. Ugye? És ezt a tartalmat mondjuk puszta zenével továbbadni teljesen nem lehet. A hangulatából vagy az erejéből sokat igen. Talán sodróbb, mintha csak felolvasok. De a gondolati tartalom is kell. Hát Jézus tanított is, és az evangelisták le is írták. Nyilván nem azért írták le, hogy az lényegtelen volna. Miközben példát adott, miközben csodát tett. Tehát nekünk ezt párhuzamosan kell csinálni. Az ókor végén, amikor ugyanilyen kulturális krízis volt, Benedek pápa erről egyébként többször beszélt, megteremtették a kultúra átmentésének a szigeteit, kolostorokat. Például Cassiodorus, ugye a Vivarium nevű kolostorát, ahova összegyűjtötte az antik kultúrának a legfontosabb értékeit. Tehát irodalmat, különböző nyelvű könyveket, még a profán tudományokról is. Hasonló képen ez más kolostorokban is megtörtént, vagy Szeviai Szent Izidor ugye Hispániában ugyancsak megpróbálta enciklopédiába összefoglalni az egész ókori ismeretanyagot, vagy Fótiosz pátriárka ugye megpróbálta a 10 000 könyvet leíró gyűjteményében a bibliotékának fordítjuk ma ezt a művet röviden tartalmilag ismertetni az általa föllelhetőnek talált összes régi görög és latin művet. Most könyveknek a százait csak ezekből az összefoglalókból ismerjük, meg közben megsemmisült, és példány nem maradt belőle. Tehát magyarul kell az is, hogy az értékeket megőrizzük, hogy olyan embereket is fölkészítsünk, akik értő módon tudnak bánni azzal a fajta kommunikációs kincstárral. És még azt is hozzátenném, hogy vigyázzat. Most próbálják már megint rágalmazni a kereszténységet azzal, hogy az antik kultúrát mi pusztítottuk el. Hatalmas pénzért csinálnak ugye az alexandriai könyvtárról egy filmet, persze szerelmi történet, de a lényeg az, hogy a gonosz keresztények vallási fanatizmusból el akarják pusztítani az alexandriai könyvtárat, amely őrzi a antik kultúrának az értékeit, és az utolsó pogányok hősiesen küzdenek, hogy ez ne így legyen. Ehhez a valóság az, hogy ameddig keresztény éra volt, senki nem pusztította el az alexandriai könyvtárat, sőt használták. És hát mint közismert a muzulmánok égették föl, mondván, hogy ha vagy benne van a Koránban, ami ott van, akkor nem kell, vagy nincs benne, akkor megpusztuljon. Tehát mondjuk ez a történelmi valóság, ez az apró különbség. Ehhez képest Hollywoodban rengeteget költenek most erre a filmre. No.
Jó, akkor most következik az utolsó kérdés, mert nagyon előre haladt az idő.
A bíboros úr szerint a társadalom megfelelő morális épülésének előfeltétele a gazdaság jól szervezettsége, vagy nem? Ez erre lennék kíváncsi. Köszönöm szépen.
A gazdaság jól szervezettsége a morális megújulásnak előfeltétele-e? Hát természetesen nem. Hát jól néznénk ki. Az azt jelenti, hogy soha többet semmilyen moralitásra nincs reményünk. Tehát pont fordítva, akkor tudjuk, az a Münchhausen helyzet volna, hogy tönkrement a gazdaság, mert amorálisan viselkedik az emberiség, és amíg a gazdaság nem jön helyre, addig nem is tudunk rendesebbek lenni. Azaz már is vége mindennek. Tehát ehelyett ez nem így van, hanem az embernek a moralitása az a legnehezebb körülmények, gazdasági körülmények között is, és egyénileg is tud újjászületni. Kell is, hogy újjászülessen. Függetlenül attól, hogy éppen milyen rossz a helyzet körülötte. nagyon érdemes megnézni ezeket a régi akciókatolikás kiadványokat, meg egyházi kiadványokat a háborús évekből, meg utána, 45-46-ban még ezt-azt ki lehetett adni. Hát milyen körülmények voltak akkor? Nem tudom, foglalkozott-e valaki, ajánlom, a közegészségügy történetével, hogy hány százaléka volt például TBC és Budapest lakosságának. Vagy miért mondta Mindszenty bíboros a 1945 végén az első beszédében, mint érsek, hogy milyen betegségek terjednek, meg milyen éhezés, nem tudom, mi van a városban. Hát meg ilyen volt a helyzet. És természetesen a háború után egy ilyen külföldi katonai megszállás, stb. Hát moralitás. Az nem ölte meg a másikat, hogy kirabolja, aki nem akarta szinte. De volt, aki nem akarta. Szóval az emberség alapján viszonylag hamar beindult azért mégis az élet. Tehát ez a válaszom rá, hogy a moralitás az sokkal nagyobb erő, mint sem, hogy az függjön közvetlenül a gazdaságnak a helyreállásától. Fordítva áll a dolog, a moralitásnak kell javulnia, az javíthat a gazdaságon is.
Jó, és van most még egy plusz egy kérdésünk, illetve megkérdezem a bíboros atyát, hogy mennyire áll még rendelkezésünkre a kérdésekkel, mert még hátul akad egy-két fő, aki nem tudom, hogy mennyire röviden, de lehetőleg röviden föltenni a kérdésüket.
Az lenne a kérdésem, hogy mi, mint egyetemisták, mit tehetünk abban, hogy az erkölcsi alapot elősegítsük, vagy megteremtsük? Mert hogy ez szükséges a társadalom meg az állam számára, amit elmondottak. Köszönöm.
Hát a társadalom meg az állam számára is szükséges, de elsősorban a saját magunk számára, hogy boldogok lehessünk. Tehát magyarul magunkban kell az értékrendet felfedezni, foglalkozni kell igenis a hitünkkel, foglalkozni kell az egyháznak az erkölcsi tanításával is, és azt tükörként kell használni. És nem azt mondom, hogy szó rövid értelmébe vett lelki tükörként csupán, hanem úgy, hogy hasonlítjuk hozzá a magunk életét, és felfedezzük azokat a területeket, ahol valamit másképp kellene tennünk, hogy annak megfeleljen. Tehát mondjuk a katolikus egyház katekizmusa ilyen szempontból nagyon jó eligazító, vagy annak, aki már társadalmi kérdésekkel foglalkozik, ott van a katolikus egyház társadalmi tanításának a kompendiuma, ugye lelkiismeretvizsgálati alapszövegnek se utolsó. Tehát ezt gondolom, hogy személyesen kell a saját erkölcsi felfogásunkat cizelálni, mélyíteni, finomítani, és ugyanakkor, amit jónak fölismertünk, azt tenni is. Ezzel tehetjük a legtöbbet a társadalom érdekében.
Még egy kérdés lenne. Mit gondol a bíboros atya, hogy a természetvédelmi törekvésekkel hogy lehetne becsábítani, hogy lehetne közösen ösztönözni a nem hívő fiatalokat?
Manapság a fiatalabb generációk körében nagyobb az érdeklődés vagy a fogékonyság ezek iránt, a problémák iránt, mint az idősebbek között. Ugye van egy korosztály, aki azt mondja, hogy ameddig én élek, ez a dolog már kibírja, a többi meg nem érdekel. Tehát idős ember is gondolkozik így, sőt. Mit tudnak csinálni a fiatalok? Nem tapasztalom azt, hogy annyira lelkesednének a természetvédelemért, mint amennyire persze kellene, meg jó lenne, hanem inkább azt tapasztalom, hogy a legtöbb középkorú és fiatal embernek ma az életeszménye éppen a relativizmus miatt az a feeling. Tehát a legfőbb érték az életben, hogy én most ebben a pillanatban jól érezzem magam. De ha ez a legfőbb érték, akkor semmi sem értékes, mert nincs mihoz viszonyítani. És természetesen semminek sincs értelme. Magyarul a természet iránti felelősség se érdekes, ha az a fontos, hogy én most ebben a pillanatban jól érzem magam. Na most ez a fajta világszemlélet okozza ám az egzisztenciális kérdésekbe való legnagyobb döntésképtelenséget is. Nem kötök házasságot. Miért nem? Mert félek attól, hogy esetleg egy ilyen stabil kapcsolatban nem fogom magam olyan jól érezni, mint most, vagy mint ahogy szeretném. Tehát magyarul, ha ez a legfőbb érték, ez lebénít. Ez megfoszt a jövőtől. Magyarul ahhoz, hogy összeszedjük magunkat normális célok érdekében, ahhoz ebben a tekintetben kell megtérnünk. És akkor tudunk elkezdeni rendesen foglalkozni a természetvédelemmel is, mert a természetvédelme, vagy a teremtett világnak a védelme és tisztelete, az felelősségérzetet kíván, valami fajta áttekintést az egészről, azért mondjuk, hogy a teremtett világé, mert benne van mögötte, hogy van teremtő. Hogy ennek a világnak nem csak az a szerepe, hogy mi látunk itt magunk körül valamit, hanem beleilleszkedik egy nagy tervbe. Szóval az ős szeretet és a fő okosság ott van mögötte. És úgy vagyunk a részei, hogy annak a tervnek is a részesei vagyunk. Tehát ezzel a fajta kvázi testvéri szemlélettel kell nézni a világot ahhoz, hogy igazán rendesen tudjunk természetvédők lenni, vagy felelősek lenni. Akkor pedig ez az kell, hogy igenis legyenek világnézeti alapjaink, és igenis tudjunk morálisan nehéz cselekedeteket is végbevinni, azért, mert úgy látjuk, hogy az értékes és értelmes. Tehát lemondani bizonyos fogyasztási dolgokról azért, mert észreveszünk, hogy ez károsítja a környezetet. Már a dohányzás is ide tartozik. Én magam is, a saját testem is környezet vagyok, és nekem kell meghozni a döntést, hogy rágyújtok-e a következő cigarettára, vagy nem. De hát ez mehet aztán egészen távoli dolgokig is. Szóval azt hiszem, hogy itt is egyfajta ilyen nagyobb összképre van szükség, a világ mindenségről, egy értéktudatra van szükség, és egy erkölcsi tartásra van szükség, ami képes áldozatot hozni magasabb értékekért. Hogy ez ma az ifjúság nem hívő rétegeiben, ebben a formában mennyire népszerű, azt nem tudom. Én azt hiszem, hogy inkább a tömegtájékoztatás vagy egyes katasztrófák után félelmi hullámok söpörnek végig az embereken, hogy júj, ne csináljuk, mert hideg lesz, mert meleg lesz, mert elönt minket a tenger. Na ez is valami. Tehát én nem azt mondom, hogy egy megijedt, vagy egy a körülményektől terrorizálódott lelkű közegben mi nem tudunk elkezdeni beszélni, dehogy nem. Ilyen esetek alapján is megindulhat egy párbeszéd a körülöttünk élő nem hívőkkel.
Most akkor egy nagy tapssal köszönjük meg Bíboros atya előadását, és közben... Thank you.